Kegyelem néktek Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen az ünnepi vasárnapunkon. Készítsük a szívünket, énekeljünk az Istennek. Dicsérjük őt a 32. Zsoltárnak az első versszakával, amely így kezdődik: Ó, mely boldog az oly ember éltében! Testvérek, hajtsuk meg a fejünket bűnvalló imádságra. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Vidámíts meg újra szabadításoddal. Támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. A gyülekezet mondja közösen: könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Hirdetem nektek bűneitek bocsánatát, melyet ingyen, kegyelemből, egyedül Jézus érdeméért ad meg nekünk az Úr. Fogadjuk ezzel az igével, nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amen. Testvérek, foglaljuk el a helyünket. Dicsőítsük az Istent, énekeljük a 478. dicséretet, mely így kezdődik: Ó, irgalmas Isten! Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. A gyülekezet leülve és figyelmes szívvel hallgassa Isten igéjét. Amint az írva található a római levélnek a 8. fejezetében, az első vers, és aztán pedig a 28-tól 39-ig tartó verseket.
Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókkal legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akiről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindjájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Ki vádolna Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk? Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver, hiszen megvan írva. Te érted gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy az gyümölcsöt teremjen a mi életünkben. Ezért gyertek és imádkozzunk, testvéreim! Mindenható Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által szeretnénk eléd hozni az életünket. Urunk, szeretnénk eléd hozni az elmúlt hetünket, annak minden eseményét, minden érzelmét, minden dolgát, minden örömét és nehézségét. Urunk, Te ismersz minket, látod a mi szívünket, látod a mi gondolatainkat. Szeretnénk most megnyitni ezeket előtted. Szeretnénk letenni a Te lábaid elé. Kérünk, hogy Te legyél az, aki rámutatsz azokra a dolgokra, amikben vétkeztünk. Te legyél az, aki rámutatsz azokra a dolgokra, amelyekből tanulnunk kell. Kérünk, hogy adj nekünk olyan szemléletet, hogy a Te szemeddel tudjuk látni az elmúlt napjainkat. Adj olyan bölcsességet, hogy a Te bölcsességeddel tudjuk meglátni azokat a dolgokat, amik történtek velünk. Kérünk, Urunk, hogy Te adj vigasztalást, hogyha bánat, szomorúság, veszteség ért minket. Urunk, mindent eléd hozva és mindent előtted lerakva, szeretnénk megszabadulni mindezektől. Szeretnénk most megüresíteni magunkat, hogy mindent letéve ma egyedül csak rád tudjunk figyelni. Így kérünk, hogy a mi figyelmünket fordítsd a Te igédre, fordítsd a Te szavadra. Kérünk, hogy a Szent Lelkeddel ragadj meg bennünket, attól, hogy az a szó, az az ige, ami elhangzik tőled, az egészen hathatoljon az értelmünkig és a szívünk mélyéig. Így kérünk, hogy hozz változást az életünkben, attól, hogy az ige az valóban táplálék legyen a mi számunkra. Hallgass meg minket Jézus Krisztusért. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és szeretném kérni a gyermekeket, hogy jöjjenek ide az úrasztala köré. De erre az oldalra is gyertek bátran. Úgy látom, az a kedveltebb oldal lett. bátran, gyere nyugodtan, megfogjuk a kezedet. Köszönjünk egy nagyot közösen, áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Szeretettel köszöntelek benneteket, és már is van egy kérdésem hozzátok. Ki az, aki meg tudná fogalmazni, el tudná mondani nekünk valamilyen mértékegységgel, hogy szerintetek Istennek mekkora a szeretete irántunk? Hogyan tudjuk ezt megmérni? Mennyire szeret minket Isten? Na, valami ötlet? Igen?
Nagyon.
Nagyon, bizony, nagyon szeret bennünket, igen. Ugye nincs rá mértékegységünk? Hát a 103. Zsoltárban azt olvassuk, hogy Isten szeretete olyan nagy az Isten félőkön, mint amilyen messze van az ég a földtől. Tudjátok, hogy hány kilométer van az ég és a föld között? Hát nincs olyan sok kilométer, azt gondolnánk, hogy ez végtelen, de igazából már ma tudjuk, hogy csak néhány száz kilométer lehet ég és föld között, de amikor a Zsoltár író ezt leírta, akkor számára olyan hatalmasnak és számunkra is, főleg így gyerekként, olyan távolinak tűnik az ég innét a földről, hogy azt gondolnánk, hogy végtelen, végtelen a távolság. Úgyhogy ezzel akarta szimbolizálni nekünk a Zsoltáros, hogy Isten szeretete az végtelen. Nem tudjuk megadni kilométerben, mennyiségben, egyáltalán nem tudjuk felmérni. Ez az egyik dolog, amit szeretnénk, hogyha megjegyeznétek, hogy az Isten szeretete végtelen. A másik dolog pedig ugyancsak egy kérdés. Szerintetek van-e olyan bűn, olyan rossz dolog, amit ha elkövetünk, akkor arra már nincs bocsánat, az már túl sok Istennek. Van ilyen szerintetek, ami már túlzás? Azt már ő se tudja elviselni. Nincsen. Jól van, örülök, hogy ennyire biztos vagy benne. Szeretném, hogyha mindannyian tudnátok, hogy nincs olyan dolog, amivel elszakíthatnánk magunkat az Istentől. Azt olvastuk az igényben, hogy az ő szeretetétől semmi nem választhat el. Semmi és senki. Sem az, amit tettünk, sem az, akik vagyunk, semmi nem választhat el. Úgyhogy kettő dolgot vigyetek magatokkal. Az Isten szeretete végtelen. Jó, végtelen az ő szeretete. És ebből kifolyólag nincs is olyan dolog, amit ne tudna nekünk megbocsátani. Szeretném, hogyha ezt meg is jegyeznétek, mert ez az alapját adhatja a mi életünknek. Köszönjünk el egymástól. Áldás, békesség! Jól van, menjetek nyugodtan a gyerektanításra. Miközben a gyermekek kivonulnak, készüljünk az ige hirdetés meghallására. Az 512. dicséretnek az első és az ötödik versszakát énekeljük. Az ige, mely alapján Isten üzenetét szeretném hirdetni közöttetek a Szentlélek segítségül hívásával, megtalálható az Efézusi levélnek a 6. fejezetében. A 12-től a 14-ig tartó verseket olvasom. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napom, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves gyülekezet, már harmadik hete hallunk tanítást arról, hogy mi keresztények egy bizonyos harcmezőn vívjuk a kisebb-nagyobb csatáinkat. Harcolunk sokszor barát, testvér, szülő, házastárs, kolléga, beosztott főnök, szomszéd, tanár, osztálytárs ellen, miközben a láthatatlan világban egy másik harc dúl, és sokkal inkább azok mozgatják a szálakat. Befolyásolják a kedvünket, a hangulatunkat, az indulatainkat, a gondolatainkat, a beszédünket és sokszor a viselkedésünket is. Jézus Krisztus szabadítása nélkül teljesen ki vagyunk szolgáltatva a gonosz hatalmának és uralmának. Az ő célja, hogy tönkretegye a kapcsolatunkat az Istennel, és hogy tönkretegye a kapcsolatunkat egymással. Ez az a nagy harc, ez az a nagy csata, amit vívunk itt ezen a földön, hogy a mi életünkben az Isten győzedelmeskedjen. Hogy ne engedjük azt, hogy a sötét uralma teljes mértékben átvegye a hatalmat. Pál buzdítását hallhattuk az igében. Erősödjetek meg, és álljatok meg Krisztusban, felöltve magatokra az Isten fegyverzetét. Ezt a fegyverzetet magunkon kell tartanunk, éberen, tudatosan. Figyelnünk kell rá, hiszen amikor az ember elpillel és elalszik, akkor tör be a házba a tolvaj, és mikor reggel felébredünk, látjuk, hogy kifosztva ott hagyta. Ilyen ébernek és tudatosnak kell lennünk a lelki életünkben is. Hiszen amikor a szentek alszanak, akkor jön el az ördög csábításának az ideje. Amikor mi magunk lelkileg elpilledünk, elfáradunk, nem érezzük a jelentőségét, a fontosságát a hitünknek, akkor nagy támadások és nagy veszteségek érhetnek minket. A légy is csak egy alvó oroszlánnal mer szemtelenkedni. Egy éber oroszlánnal nem mer. Tehát nem hagyhatjuk ellustulni a lelki életünket. Találunk példákat erre a Bibliában, az Ószövetségben. Például, amikor Sámson elaludt, akkor a felesége, Dalilla, levágta a haját, amivel Sámson elvesztette az erejét. Vagy emlékszünk arra, hogy amíg Saul király aludt, addig Dávid ellopta tőle a dárdáját és a vizes korsóját, jelképezve azt, hogy hatalma lett volna arra is, hogy az életét elvegye. Az ördög nem csak jelképes cselekedeteket tesz velünk, ő valóban az életünkre tör, nekünk pedig ébernek kell lennünk, készenlétben kell lennünk. Azt jelenti ez, hogy felvesszük az Isten fegyverzetét. Azt jelenti ez, hogy nem hagyjuk azt, hogy elhitesse velünk bárki is, hogy nem folyik küzdelem. Az előző vasárnapon felöltöttük magunkra az igazság szeretet övét, a mai napon pedig a megigazulás páncélját vehetjük magunkra. De miért is van szükségünk arra, hogy ezt a páncélt magunkra öltsük? Miért van szükségünk, mi ellen véd meg minket a megigazulásnak a páncélja? Az ördög héberül úgy hangzik, hogy szátán, sátán, mi is szoktuk ezt a szót használni, de lehet, hogy a jelentésével nem vagyunk tisztában. Azt jelenti ez a szó, hogy vádoló. A görög diabolos szó ugyancsak azt jelenti, hogy rágalmazó, vádoló. Ez az ördögnek, a sátánnak a egyik legfőbb jellemzője. Rágalmaz és vádol bennünket. Odaültet a vádlottak padjára, és mi bűnösnek érezzük magunkat, és majdnem elítélt emberként várjuk az ítéletet. Háromféle módon is érvényesül ez a vádlás a mi életünkben. Átélhetjük azt, hogy vádolnak bennünket mások. Átélhetjük azt, hogy mi magunk vagyunk azok, akik önmagunkat vádoljuk. És átélhetjük azt is, hogy mi vagyunk azok, akik másokat vádolunk. Ezzel a háromféle ilyen vádlási fajtával fogunk majd egy kicsit közelebbről megismerkedni. Azért kell, hogy tudjuk, hogy mi ellen és ki ellen harcolunk, hogy aztán valóban bátran, éberen, határozottan felvegyük magunkra a megigazulás páncélját. A váddal, a kritikával kapcsolatban az első legfontosabb dolog, hogy bölcsen meglássuk, hogy építő, igazi kritikával van-e dolgunk, vagy olyan kritikával, ami szembesít minket és az épülésünket szolgálja, vagy pedig olyan váddal, ami romboló, ami hamis, ami becstelen, ami nem igaz, és amiből nem származik épülés a számunkra. Amikor egy kritikával szembesülünk, akkor az lehet, hogy Istentől jövő eszköz, amely talán rosszul érint minket, hiszen szembesülünk önmagunkkal, de mégis rávilágít olyan jellembeli hibára, amit ha megváltoztatunk, amiért ha imádkozunk, hogy Isten változtasson meg bennünket, akkor fejlődik a jellemünk, akkor talán teljesebb, boldogabb emberek leszünk, és egyre inkább az Isten képére formálódunk. Amikor a másik embert Isten felhasználja arra, hogy világítson rá a mi hibánkra, akkor mi felnőtt emberként el tudjuk fogadni azt, hogy igen, alázattal elfogadjuk, hogy hibázunk, hogy nem vagyunk tökéletesek, és van mit változtatnunk. Hiszen ahogy vassal formálják a vasat, úgy egyik ember formálja a másikat. De sajnos az ördög is tudja úgy befolyásolni a körülöttünk élőket, hogy hamis, rágalmazó, igaztalan váddal pusztít bennünket. Ez a támadás lehet nyílt, durva, hangos, mocskoló, de ide tartozik a rejtett és manipulatív vád is. Amikor a manipulációval valaki olyan dologra vesz rá, vagy olyan gondolatokat ébreszt bennünk, amik egyáltalán nem az Istentől jönnek, és amik rombolnak bennünket. Nem tudjuk megfogalmazni, hogy miért, de úgy érezzük magunkat, mint akik valóban bűnt követtünk el, és mindenkinek nem érdemlik meg az életet. Amikor ilyen tartós váddal, rágalmazással találkozunk, akkor talán sokszor elveszítjük az életerőnket, elbizonytalanodunk abban is, hogy kik vagyunk, hogy mi az igazság, hogy tényleg mi az igazság mi rólunk. Amikor ilyen helyzetbe kerülünk, hogy meginog a talaj a lábunk alatt, mások véleménye miatt, akkor ébernek kell, hogy lennünk. Mert hogyha éberek vagyunk, és rajtunk van a megigazulásnak a páncélja, akkor Isten elé vihetjük a dolgot, és kérhetjük őt, hogy segítsen rálátni arra, hogy vajon mi az igazság. Tényleg kell, hogy szembesüljünk, és kell, hogy változzunk, vagy pedig olyan vádak érnek bennünket, amik csak pusztítani és rombolni akarnak. Ilyenkor kiállhatunk bátran, magunkra öltve a megigazulás páncélját, és kimondhatjuk azt, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk. Mi az Isten gyermekei vagyunk. A Jakab levelében olvassuk azt, hogy álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Jézus a tanítványoknak megadta azt a hatalmat, hogy beteg emberekből ördögöket űzhettek ki. Csak egy szóval, Jézus Krisztus hatalmában bízva. Nekünk ki is megadatik ez a hatalom. Azt mondhatjuk, hogy nem igaz ez a vád, rombol ez a vád, én Isten előtt állok, és ő az egyedüli, aki megítélhet és elítélhet. A másik eset, amikor a váduló beférkőzik a mi lelkünkbe, a mi gondolatainkba, és elkezd belülről felemészteni. Például, amikor újra és újra eszünkbe jutnak olyan bűnök, olyan bűn, amit már hónapokkal, vagy évekkel korábban, vagy akár évtizedekkel korábban megbántunk. Isten elé vittük, őszintén letettük előtte is, átéltük az ő bocsánatát, ő megújított minket, de újra beférkőzik a gondolatainkba. Már megszabadultunk, de mégis, még mindig gyötör bennünket. A Zsoltárok könyvében, ebben a bizonyos 103. Zsoltárban azt olvassuk, hogy Isten nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké, nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el. Ő nem emlékezik rá többé. Isten nem hozza elő újra és újra, nem gyötör vele, hanem elengedte a tartozást. Van, amikor az önvád az úgy jelentkezik, hogy azt hisszük, valami olyan hatalmas bűnt követtünk el, hogy arra már nincs bocsánat. Amikor hallgatjuk a testvérünk imádságát, és ő megbánja, hogy irigykedett, vagy valami rosszat gondolt, mi mellette ülve így elmélkedünk magunkba, hogy hú, milyen jó lenne, ha nekünk is csak ennyi bűnünk lenne. Hogyha ő már ezért bocsánatot kér, akkor nekem mit kellene mondanom? Vajon az én vétkemre van-e még bocsánat? elbizonytalanodunk abban, hogy ez a kereszt az elége, még a mi bűneinkre is. Vajon van-e még bocsánat a mieinkre is? A Biblia azt tanítja nekünk, hogy Krisztus minden bűn büntetését felvitte a keresztre. Kisebb és nagyobb bűnök büntetését odavitte. A kereszt az elég. Elég Jézus Krisztus keresztje ahhoz, hogy Isten megbocsásson nekünk. Nem tudsz olyan dolgot elkövetni, amire azt mondaná Isten, hogy ez túl sok. Nem tudsz olyan dolgot tenni, gondolni, mondani, amire Isten azt mondaná, hogy már nincs bocsánat rá. Ha őszinte szívvel és igaz hittel elé megyünk, akkor biztosak lehetünk abban, hogy ő megbocsát nekünk. Többször hallottam már a Váci börtönből szabadultak, vagy a börtönben megtértek től bizonyságtételt, és nagyon elgondolkoztató és megdöbbentő volt, amikor elmondták, hogy milyen betörés sorozatot hajtottak végre, amiért leültették őket, de átélték az Istennek a bocsánatát is. Ott a börtönben megszabadultak. Fizikailag nem voltak szabadok, de lelkileg átélték azt, hogy Isten még azt is elengedte. Sokunk küzdhet a visszatérő bűnök fogalmával, dolgával. Van, amikor már megbántunk is dolgokat, és meg is fogadtuk Istennek nagyon lelkesen, hogy ez most már az utolsó volt, a mai naptól kezdve megváltozok, nem teszem ezt többé, nem gondolok rá, nem kattintok rá, nem viselkedek úgy, nem követem el többször. Egy ideig ki is tartunk emellett, de aztán jön egy nehéz nap, amikor kimerültek vagyunk, vagy fáradtak, és újra megtörténik az, amiről megfogadtuk, hogy már nem követjük el. Ilyenkor is azt gondolhatjuk, hogy ami sok, az sok, már sokszor megígértem, biztos Isten komolyan se veszi az én fogadalmamat, és nem fog ez megváltozni, így maradok. Testvérem, hogyha még mindig bánt az, hogy elkövettél valamit Isten ellen, hogyha még mindig rosszul érzed magad amiatt, amit tettél, akkor az pont azt jelenti, hogy az ő csapatában játszol. Az pont azt jelenti, hogy nem adtad fel, hogy küzdesz, hogy harcolsz. És arra hív minket az igénk, hogy harcoljunk és küzdjünk, hogy ne adjuk fel. Próbáljuk meg újra és újra. Igazából akkor veszítjük el a harcot, amikor kimondjuk azt, hogy már nem tudunk megváltozni. Amikor tényleg feladjuk. Akkor örül az ördög. Nem akkor, amikor elbukunk. Mert ha elbukunk, Istenhez megyünk, és újra fel tudunk állni. Van nekünk egy nagy ígéretünk a Bibliában, ami így hangzik, Pál apostol mondja, hogy meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Jézus Krisztus napjára. Isten nem fejezte be a munkát te benned. Folyamatosan formálja a jellemedet. És a jellem formálódásunkhoz hozzátartozik az, hogy kitartásra tanít minket, hogy hűségre tanít minket, hogy arra tanít minket, hogy újra és újra küzdjünk. Nagyon fontos tehát, hogy megkülönböztessük, hogy mikor ébreszt a Szentlélek bűntudatot bennünk, és mikor érzünk hamis, nem Istentől jövő vádat, bűntudatot. A korintusi levélben olvassuk, hogy az Isten szerinti szomorúság megbánthatatlan megtérést szerez az üdvösségre. A világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Hogyan tudunk különbséget tenni a kettő között? Az ördögtől jövő hamis bűntudat hosszantartó szégyenérzettel jár, érdemtelenség, méltatlanság érzésével, amikor nem tudjuk megfogalmazni konkrétan, hogy mit követtünk el, csak folyamatosan azt mondogatjuk magunkról, hogy gáz vagyok, folyamatosan azt mondjuk, hogy bocsánat és sajnálom, meg sem kellett volna születnem, nem tudom miért is élek. A Szentlélek által kezdeményezett bűnbánat viszont mindig konkrét, meg tudjuk nevezni az elkövetett vétket, hiszen a lélek megvilágítja azt, ami mi bennünk, és bűnbánatra hív. A hamis bűnbánat önmagadba fordít, hogy keresztényként is csak saját magad körül forog, és folyton azt vizsgált, hogy mit rontottál el, mit hogyan tettél. A Szentlélektől való bűnbánat pedig Krisztushoz vezet. Krisztusra emeli a tekintetedet. Amikor Krisztusra emeli a tekintetünket, akkor megértjük azt, hogy milyen hatalmas dolgot tett ő velünk, hogy ott a kereszten mindent megbocsátott. Ilyenkor Krisztushoz érkezünk meg. A hamis bűntudat állandósul, nem ér véget, vége láthatatlan, nincs kiút belőle. A Szentlélektől való igazi bűnbánat viszont végül a megbocsátás átéléséhez vezet. Végül is felszabadulással végződik. A lélektől jövő bűnbánat után átéljük azt, hogy felmentettek minket a vádlottak padjáról. Átéljük azt, hogy felmentést kaptunk és kisétálhatunk a tárgyalóteremből. Átélhetjük azt, hogy visszakaptuk az életünket, hogy új életet kaptunk, tiszta lappal indulhatunk. Látjuk tehát, hogy nagy különbség van. Az ördög a gonosz által ébresztett bűntudat és a Szentlélek által ébresztett bűntudat között. Legyünk bölcsek, hogy meg tudjuk különböztetni ezt. A váddal, vádolással, ítélethozatallal kapcsolatban még van egy harmadik eset. Amikor időnként mi vagyunk az ördög eszközei. Mi magunk vádolunk másokat, mi magunk ítélünk el másokat csupán büszkeségből vagy irigységből. Amikor a másikról valami rosszat mondunk, akár pletyka, panaszkodás formájában, akkor a saját igazságunkat építjük. Amikor a másikról valami rosszat mondunk, azt gondoljuk róla, hogy ő kevesebb, rosszabb, akkor mi úgy többnek érezzük magunkat is jobbnak. Ha a megtérésünk után eltelt már néhány év vagy évtized, talán elhomályosult a emlékezetünkben az emlék, hogy milyen volt, amikor mi magunk megtapasztaltuk az evangélium valóságát. Elfelejtjük, és már rutinos hívőké válunk, ismerjük betéve a Bibliát, tudjuk, hogy mit szabad és mit nem szabad, otthon érezzük magunkat, szolgálunk sokat, és úgy érezzük, hogy jogunk van arra, hogy mi magunk ítéljünk meg másokat. Amikor már csak a szálkát is észrevesszük a másik szemében. Csábít minket a gonosz arra, hogy ilyen ítélkező farizeusokká váljunk. Elhiteti velünk, hogy jobbak vagyunk, hogy mi már a kezünkben tartjuk az életünket, és ez olyan büszkeséggel tölthet el minket, hogy mások felett ítéletet mondunk. Amikor észrevesszük a másik hibáját, gyengességét, és amiatt lenézzük őt. Ilyenkor mi magunk vagyunk azok, akik a másikat ültetjük oda a vádlottak padjára. És nem csak, hogy oda ültetjük, még a bírói szerepet is szívesen betöltenénk. Mindhárom esetben védelmet nyújt számunkra a megigazulás páncélja. Mit is jelent ez? Hogyan is véd meg minket a megigazulás páncélja? A megigazítás azt jelenti, hogy Isten igaznak fogad el minket. Mindössze azért, mert Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért ott a kereszten. Isten az Atya igaznak lát minket, holott bűnösök vagyunk. Isten azt mondja ránk, hogy fel vagy mentve, el van engedve az adósságod, azért, mert a fiam meghalt érted. Nincs olyan hatalmas bűn, amit ne vitt volna fel a keresztre. Nem kerülhetsz olyan messze tőle, hogy ő ne találna meg téged. Két oldala van ennek a megigazulásnak. Jézus elvégezte a maga részét, eleget tett a büntetésnek, hiszen Isten igazsága azt követeli, hogy a bűn zsoldja a halál. Valakinek meg kell halnia a bűnért. Jézus vállalta ezt a halált, legyőzte és feltámadt. Elvégezte. Ezzel igaznak nyilvánít bennünket. De ott van a másik oldal, ami az ember oldala. Elhiszem-e, érvényesnek tartom-e magamra nézve az evangéliumot? Én vagyok az, akit az Isten felmentett? Személyesen, egyes szám első személyben elhiszem azt, hogy Jézus Krisztus keresztje elég az én bűneim bocsánatára. Az Isten igaznak nyilvánított. Azt mondta, hogy nincs többé vád ellened. Szabadon, örömmel és hálaadással elmehetsz. És mindezzel együtt ott dúl bennünk a harc, hogy hogyan lehetnék igaz, hogyha tudom, hogy bűnös vagyok. Hogyan lehetnék igaz, hogyha látom, hogy mit követek el. Most kit csapok be, magamat vagy Istent? Hogyan lehetnék igaz? Luther is küzdött ezzel, és ő úgy fogalmazta ezt meg, hogy az ember az egyszerre igaz és bűnös. Itt ezen a földön még nem vagyunk tökéletesek, folyamatban van a megszentelődésünk, még nem formálódtunk teljesen az Isten képére, ezért van szükségünk Jézusnak a megváltására, a megigazítására. Formálódunk, de még nem vagyunk készen, és ezért harcolnunk kell, hogy a formálódásunk az folyamatos legyen, és a végén bevégződhessen. A mi igazságunk az sosem lesz olyan teljes igazság, amivel azt mondhatjuk, hogy felmentjük magunkat. Jézus Krisztusra van szükségünk. Tehát a keresztény ember folyamatosan küzd a benne lévő bűnnel, és közben tudja azt, hogy Isten igaznak nyilvánította őt Krisztusért. Ebben a kettősségben élünk. Amikor ez a tény tudatosul bennünk, amikor valóban átéljük szívből és igazán a felmentést, akkor lehullanak rólunk azok a hamis vádak. Akkor megszabadulunk azoktól a vádaktól, amelyeket nem az Isten, hanem az ördög ébresztett bennünk. Ebben a tényben kell, hogy meggyökerezzünk, és akkor szabadokká válunk. És van még egy másik következmény, hogy páncélként véd bennünket a megigazulás. Amikor én átélem azt, hogy az Isten elengedte minden tartozásomat, hogy igaznak nyilvánított, akkor onnantól kezdve másképpen fogok tekinteni a testvéremre. Mert ha én kegyelemre szorult ember vagyok, és elfogadom magamat így, akkor a másik hogy ne lenne ugyanúgy kegyelemre szorult ember? Akkor már el tudom engedni azokat a vádakat, amivel korábban illettem. Ha valóban rajtunk van a megigazulás páncélja, akkor bátran mondhatjuk az igével együtt, ha Isten velünk, ki lehet ellenünk. Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Ki vádolná Isten választottait? Hiszen Isten az, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? Ki ítélne kárhozatra? Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van és esedezik is értünk. Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Senkinek és semminek nincs joga arra, hogy elítéljen bennünket. És semmi és senki nem tud elválasztani bennünket az Isten szeretetétől. Isten megment bennünket, gyermekévé fogad, és egyedül ő, ami bíránk. Egyedül ő az, aki megítélhet, hiszen ő a szívek vizsgálója, aki nem csak a külsőt, de a szívünk legmélyét látja. Jézus Krisztus küldetése az, hogy megmentse az embert, és nem az, hogy elítélje. Erősödjünk meg tehát ebben a kijelentésben, hogy az Istennek a választott és szeretett gyermekei vagyunk, akiknek mindent megbocsát, merjünk bátran, igaz bűnbánattal elé menni, és legyünk szabadok arra, hogy őt szeressük. Éljünk szabad emberekként, elengedve, leküzdve minden olyan hamis vádat, amit az ördög kelt bennünk, akár mások szavai által, akár a saját lelkiismeretünkből fakadóan. Gyökerezzünk meg az Isten szeretetében. Forduljunk mindig hozzá, és akkor valóban átéljük a megigazulásnak a csodáját, a megigazításnak a csodáját, és ez lesz a mi erőforrásunk, amiből tudunk élni. Adja Isten, hogy ezzel a indulattal, ezzel a szeretettel tudjunk egymáshoz is fordulni. Így legyen. Amen. Testvérek, énekeljük a 445. dicséretnek az első és az ötödik versszakát. Így kezdődik, szólsz hozzám, Istenem.
Thank you.
Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható Atyánk, hálatelt szívvel jövünk eléd. Köszönjük a Te igédet, amely tanít és felszabadít bennünket. Urunk, Te látod azt, hogy milyen sokszor küzdünk az önváddal. Látod azt, és hallod azt, amikor azt mondjuk magunkról, hogy nem érünk semmit, vagy annyira gázak vagyunk. Urunk, olyan sok szájból hangzanak el ezek a önítéletek. Kérünk azért, hogy szabadíts meg bennünket. Kérünk azért, hogy Te világíts rá arra, hogy mi az a bűnbánat, ami a Szent Lelkedből fakad, ami Te tőled jön. És mi az a bűnbánat, bűntudat, ami hamis, ami nem igaz, ami nem tőled származik. Atyán, kérünk, hogy taníts bennünket ad, hogy hitben érett, felnőtt keresztényekké válhassunk. Kérünk azért, hogy minden nap hadd tudjunk eléd menni, előtted lerakva a mi dolgainkat. Kérünk, hogy taníts bennünket arra, hogy hadd legyen rendszeres az ima életünk, hadd tudjunk rendszeresen igét olvasni. Urunk, azt éljük át, hogy amikor eltávolodunk tőled, amikor nem a te lelkedből és a te igédből táplálkozunk, akkor egyre mélyebbre jutunk. Olyankor elmegy az életkedvünk, olyankor nem látjuk a célt magunk előtt, olyankor annyira szürkékké válnak a hétköznapok. Kérünk, Urunk, hogy újra és újra, ha tudjunk nálad megpihenni. Kérünk, hogy újra és újra a te igazságoddal tölts be bennünket. Kérünk, hogy ha tudjuk átélni a te megigazításodat, ha tudjuk elfogadni ránk nézve érvényesnek azt, hát, hogy egyes szám első személyben, ha tudjuk kimondani, hogy a te gyermekeid vagyunk, Jézus Krisztusért. Urunk, hadd lehessen ez valóban a páncélunk, ami megvéd minket minden vádtól, minden nyíltól, minden olyan eszköztől, ami életünkre tör. Kérünk, hogy erősíts meg bennünket, add a te fegyverzetedet, és add, hogy mi azt éberen, minden napon hadd tudjuk magunkra ölteni. Így kérünk, Urunk, hogy hát, hogy amikor társaságban vagyunk, családban, barátok között, vagy a munkahelyen, akkor hadd tudjuk a másikat úgy látni, mint aki ugyanúgy kegyelemre szorult ember. Kérünk, hogy óvj meg minket attól, hogy elítéljük, vagy vádoljuk a másikat. Urunk, eléd hozzunk most azokat a nehézségeket, azokat a dolgokat, amik gyötrik a mi lelkünket. Kérünk, hogy áld meg azokat az embereket, akik veszteség fájdalmával vannak most itt. Áld meg a gyászolókat, áld meg azokat, akik reményvesztetten látják az életüket. Kérünk, hogy ad lehessen ez a gyülekezet egy olyan közösség, ahol tudjuk erősíteni egymást, ahol ki tudjuk mondani őszintén a fájdalmainkat, és a másik meg tud vigasztalni bennünket. Így kérünk, hogy erősítsd a közösségünket, attól, hogy tudjuk hordozni egymást, és attól, hogy ez az erős közösség, ha legyen hatással a kerületünkre, Budafokra, attól, hogy ez a világosság, ez valóban bevilágítson minden sötét helyre. Így kérünk, hogy maradj a mi őriző pásztorunk továbbra is. Jézus Krisztusért. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel várunk mindenkit a gyülekezetünk alkalmaira. A mai délután 5 órától ifjúsági istentiszteletre várjuk a fiatalokat, süteményeket is bátran lehet hozni. Hétfőn 18 órától énekkar lesz. Bátran be lehet csatlakozni azoknak, akik még nem énekkari tagok. Szívesen és szeretettel várják az újakat is. Kedden 18 órától bibliaórát tartunk, szerdán 10 órától nyugdíjas bibliaórát, 18 órától pedig igekörüli alkalomra jöhetünk, amely során a vasárnapi igét beszéljük át. Csütörtökön reggel 8-tól bibliaórát tartunk, pénteken 9:30-tól babamama kör van, 15:30-tól kezdő konfirmációs óra, 16:30-tól pedig haladó konfirmációs óra. Vasárnap 10 órától ugyancsak Isten tiszteletet tartunk. Szeretném kiemelni a különleges programjainkat. Csütörtökön este 6 órától, Bálint napon, egy házaspároknak szervezett programra várjuk szeretettel a házaspárokat. Ennek a programnak a neve az, hogy Együtt Est. Ebben a két órában, este 6-tól, este 8-ig olyan forgatókönyv alapján haladunk, hogy a párok nem egy nagy csoportba, nagy körben kell, hogy beszélgessenek, és így megosztják minden intim dolgukat, hanem kettesben a házaspárok egymással fognak beszélgetni, különböző feladatok és kérdések során, úgyhogy bátran és őszintén eljöhetünk erre az alkalomra. 8 óra után pedig egy kis szendvicssel és üteménnyel készülünk. Szombaton 9 órától lesz a gyülekezetünkben a missziói nap. Ugye januárban elmentünk egy munkatársi hétvégére, Révfülöpre, és ezen a szombati napon pedig át fogjuk beszélni az ottani eredményeket, és szeretettel várjuk azokat is, akik nem tudtak csatlakozni hozzánk ezen a hétvégén. Szeretettel várjuk azokat is, akik még nem szolgálnak a gyülekezetben, de szeretnének bekapcsolódni, és érdekli őket az, hogy milyen folyamatok, milyen dolgok, milyen tervek vannak 2019-re nézve. Úgyhogy szombaton reggel 9-kor találkozunk, és egy szendvicses ebéddel fog zárulni ez a program. Ugyanezen a napon, szombaton, a fiataloknak is szervezünk egy hasonló programot, ami az ifi dolgait illeti, úgyhogy egy ifjúsági munkatársi napra, vagyis délutánra számíthatunk, délután 3-kor kezdődik, körülbelül este 6 óráig fog tartani. Vasárnap is lesz még egy különleges alkalmunk, ami plusz istentisztelet, 17 órától ajtónyitó istentiszteletre várjuk a rózsakerti iskolás tanulókat és szülőket, és nagy szeretettel várjuk a gyülekezetet is, hiszen nagyon fontos az, hogy ne csak az épülethez kapcsolódjanak az eljövő részevők, hanem hozzánk is tudjanak kapcsolódni. Az igét Druca Árpád testvérünk olvasta, és köszönjük szépen a szolgálatát. Március 13-án, szerdán este kezdődik a 10 hetes heti rendszerességű keresztkérdések sorozat. Nagy szeretettel várjuk azokat, akik szeretnék a hitismeretének az alapjait átbeszélni, átgondolni, vagy kérdéseik vannak. És most különösen is szeretnénk kérni azt, hogy lehet, hogy mi már évek, évtizedek óta járunk templomba, de van olyan ismerősünk, szomszédunk, munkatársunk, barátunk, akire ránézve látjuk azt, hogy ő érdeklődik, és jót tenne neki az, hogyha jobban megismerni az Istent. Úgyhogy bátorítsuk egymást, és adjuk át a meghívást azoknak, akik nincsenek itt vasárnaponként a templomba. Tehát március 13-án, szerdán este kezdődik, és 10 héten keresztül, minden este, 18 órától lesz ez a programunk. Köszönöm szépen!
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit, különösen azokat, akik először vannak közöttünk, és várjuk őket ezekre a rendkívüli alkalmakra, hogy kicsit mélyebben is be tudjanak kapcsolódni a gyülekezet életébe. A heti imatéma javaslatunk ezért a hétvégi missziói napért, ahol felnőttek és fiatalabbak együtt is készülnek az éves szolgálatokra. A házastársi estéről ugye volt szó, tehát fontos ez, hogy különböző körökben, de úgy szoktam mondani, hogy a házasságnál is szükséges a TMK munka, a tervszerű megelőző karbantartás. A missziói napon a házaspárok számára a tavalyi gyülekezeti táborból ismert imaséta lehetősége is rendelkezésre fog állni, délelőtt 9-től este 6 óráig. Február 23-án szombaton az Abonyi utcai zsinati székházban lesz a harmadik református mérnök találkozó, minden mérnököt és mérnök palantát szívesen látnak. Február 24-én vasárnap, tehát másnap a Városháza dísztermébe a kommunizmus áldozatainak emléknapján Balogh Zoltán református lelkész tartja az ünnepi beszédet, szeretettel hívjuk erre az alkalomra is a testvéreket. A fali naptárból is még van egy pár példány, azt is el lehet vinni. A hónap végén március 1-én egész pontosan van az iskolai jelentkezésnek a határideje, tehát kérem azokat, akik ebbe gondolkoznak, hogy kezdjék el kitölteni a jelentkezési lapokat. Ugyanez igaz az óvodára is, ott egy kicsit több az idő, március végén, március 29-e a jelentkezési határidő, de ott is a beszélgetéseket, egyebeket jó lenne minél hamarabb lefolytatni. A gyülekezeti tábor Berekfürdőn lesz, most voltunk református intézményfenntartó, illetve intézményvezetői konferencián. Levettem a mintát, elkészült az építkezés, lehet rá számítani, hogy minden rendben van, és nyugodtan lehet oda jönni. Idén nyáron is két turnusba szervezzük a hittantábort, felsősöket június 20-25 között, az alsósokat pedig június 25 és 30 között várjuk Mátraházára. Az iskola elkészöktől, illetve a lelkipásztoroktól kérhető információ, illetve a honlapon is van róla jelentkezési lap. És végül, de nem utolsó sorban továbbra is várjuk a kárpátaljai testvérek támogatását. Köszönöm szépen!
Isten tiszteletünk végén a 451. dicséretet énekeljük. Száma nincsen, Uram, jó téteményédnek. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség!